35. fejezet. Caius Caelius Secundus nem sokkal napnyugta után ébredt fel, és nyugtalanul pillantott körbe, mielőtt felderengett volna előtte annak emléke, hogy a római centúrió megmentette őt. Fölötte a menedékhely megmaradt részének teteje húzódott. Felemelte a fekhelyéül szolgáló köpenyek egyikét, és keskeny válla köré kanyarította. Aztán mormogba feltápászkodott, és előre görnyedve odalépett a menedék bejáratához. A bőrlapot félrehúzva kinézett. Nem messze tőle a tűzrakó gödörből áradó izzás megvilágította Cato centúrió arcát. A rajtaütés után Cato felvezette a menedékhez, és röviden elbeszélgettek. Ám Secundus túlságosan is elfáradt a hegyre vezető út során, érzelmileg teljesen felkavarodott, amiért sikerült kiszabadulnia fogvatartói markaiból. A harag, ami a megaláztatásban töltött hónapok során gyülemlett fel benne, egyetlen pillanatban tört elő, amikor szétverte a kalóz fejét a kődarabbal. Aztán kábának és fáradtnak érezte magát, ezért Cato megpróbálta kényelembe helyezni, s hagyta pihenni. Az ifjú centúrió megérezte, hogy figyelik, ezért felpillantott és rámosolygott Secundusra. Jobban vagy?
Sokkal.
Secundus előjött a menedékből és kiegyenesedett. Orrát megcsapta a főtt hús halvány illata, amitől azonnal ráébredt, mennyire éhes. Mióta foglyul ejtették, állandóan éhezett. Feszes léptekkel a tűzhöz sétált és leült megmentőjével szemben. Közöttük egy háromlábú állványon viharvert vaskondér lógott, csak nem színültig telve fortyogó étellel. Jó illata van. Mi ez? Árpa és összvérhús, felelte Cato. Meggondoltam, talán jó hasznát vehetnénk annak a jószágnak, amit elkapott a szikla. A másik elfutott. Secundus némán nézte a tiszta esti égboltot. A láthatáron csillogó, széles, narancsszínű csík lassan sötétkékké fakult, még a másik irányban az ég alja koromfeketévé vált. A fényesebb csillagok már előtűntek, távoli ezüst pettyekként ragyogva le. A hetető hűvös levegője miatt Secundus szorosabbra húzta maga körül a köpenyt, közelebb húzódott a tűzhöz, majd a centúrióra pillantott. Még meg sem köszöntem, amit tettél, fiatalember. Cato arca megdezzent a korára utaló megszólítás hallatán, de aztán biccentett. Szívesen. Ismét csend szállt alá, amit végül Secundus tört meg. Tehát mit is csinálsz idefent? Különös, hogy egy centúrió egymaga jöjjön ilyen helyre. Cato érezte a másik férfi hangjában rejtező gyanakvást, ezért magában elmosődött. Ő maga épp azt találta gyanúsnak, hogy ilyen szerencsésen sikerült kiszabadítania egy másik rómait. Felderítési feladaton jártunk. Többen voltatok? A barátommal. Ő is centúrió. Együtt szolgálunk a ravennai flottánál. Azt az értesülést kaptuk, hogy a kalózok valahol ezen a környéken tanyáznak. Kettőnket küldtek, hogy ellenőrizzük. Macro mostanra biztosan jelentést tett a prefektusnak, aki alig hanem már a teljes haderővel erre tart, hogy elpusztítsa a kalózokat. Nagyon biztosnak látszol a győzelemben. Cato elvigyorodott. Csak Vespasianus prefektusban vagyok nagyon biztos. Ő nem az az ember, aki vesztegeti az időt, amikor az ellenség már alig várja, hogy valaki jól ellássa a baját. Miért maradtál itt? Mert muszáj volt, felelte Cato egyszerűen. Miután rábukkantunk erre az őrposztra, gondoskodnunk kellett róla, hogy nem működhessen tovább, és ne figyelmeztethesse Telemachust a flotta közeletére. Miután a hajóink megérkeznek, lemegyünk a hegyről és csatlakozunk hozzájuk. Értem. Cato a férfira pillantott. Most pedig, ha nem bánod, én is szeretnék néhány kérdést feltenni. Örömömre szolgálna, felelte Secundus, s a gőzölgő kondér felé intett. Evés közben? Ó, persze, elnézést. Cato a tűz felé hajolva telemerte a csajkáját ragúval, majd átadta Secundusnak. Aztán leült és nézte, hogy a férfi a szájához emeli a csajkát. Óvatosan. Figyelmeztette. Átkozottul forró. Hagyd, hogy egy kicsit kihűljön. Használd ezt? Dobta oda neki a kanalát. Köszönöm. Secundus a köpenye redői közé tette a csajkát. Kérdezz. Először is, te Narcissus ügynöke vagy, ugye? Secundus metsző pillantással nézett fel. Ezt miből gondolod? Narcissus elmondta, mi történt veled. Ez a feladatunk legfőbb célja. Macrót és engem azért küldtek ide Vitellius prefektus vezetésével, hogy legyőzzük a kalózokat és kiszabadítsunk téged. Na, az imént, azt mondtad, Vespasianus a flotta prefektusa. Most már ő az. Vitellius jól eltolta a hadjárat kezdetét, és amikor Narcissus ennek hírét vette, azonnal leváltotta. Megköszörült a torkát. A kalozok legyőzése mellett a tekercseket is vissza kell szereznünk. Secundus egy pillanatra megfeszült, majd a szájához emelt egy kanálnyi ragut, és megfújta. Aztán fel sem pillantva megszólalt. Tekercseket? Milyen tekercseket? Azokat, amiket neked kellett volna visszavinned Rómába. Én csak néhány üzenetet vittem Rómába, amikor elfogtak. Lehet, vonta meg a vállát Kátó. De azt reméltem, talán eszedbe jut, milyen tekercsekről beszélek. A Szibilla tekercsekről. Secundus a centúrióra nézett. Te tudsz róluk? Ki tud még róluk? Macro, Vitellius, és most már Vespasianus is. Hivatalosan legalábbis ez azok névsora, akik tudnak a tekercsekről. Azutta Kátó szemrebben is nélkül. Azt a parancsot kaptuk, hogy minden áron szerezzük vissza a tekercseket. No meg persze, szabadítsunk ki téged is. Secundus óhatatlanul is elmosolyodott. De Narcissust ismerve, a tekercsek a legfontosabbak. Az én kiszabadításom csak mellékes. Még ezen van? Jól ismered Narcissust. Elég jól. Úgy tűnik, nálad ez épp fordítva sikerült, Kátó centúrió. Kiszabadítottál engem, ám a tekercsek még mindig Telemakusznál vannak. Ha jól tudom, Sarcot kért értük. Bárcsak ennyire egyszerű lenne. Nem igazán Sarc, sokkal inkább árverés. Secundus óvatosan ette a ragut, és elégedetten elmosolyodott, mielőtt gondolatai visszatértek volna a politikai helyzethez. Akkor, ha jól gondolom, vannak mások is, akik rá szeretnék tenni a kezüket a tekercsekre. A sor elején persze a felszabadítók állnak. Én is így vélem, értett egyet Kátó. De nézzünk szembe a ténnyel. Az, akinek elég pénze és jó kapcsolatai vannak, nem pusztán futó érdeklődést mutat a tekercsek iránt. Elvégre nem minden nap fordul elő, hogy az ember beleláthasson a birodalom jövőjébe. Épp ezért kell Narcissusnak megszereznie. Ő alig, ha lenne semleges az ügyben. Igaz. De az ő kezében biztonságban lennének. Mivel csak a császárt szolgálja. Kevés a kockázata, hogy a saját céljaira használja fel a tudást. Persze más szempontból cseppet sem bízom benne. Nagy kurafi, az biztos. Bár legalább a mi kurafink. Secundus elhallgatott, hogy egyen még egy kanálragut. De egy kicsit elébe szaladtunk a dolgoknak. A tekercsek még mindig Telemakusznál vannak. Tudod, hogy hol tartják őket? Azt hiszem, bolintott Secundus. Miután elfogtak, a fellegvár egyik cellájában tartottak. Az első néhány napban állandóan kínoztak, így próbálva kicsikarni belőle mindent, amit azokról a nyomorult tekercsekről tudok. Először megvertek, aztán elhurcoltak Telemakus szállására, hogy ő és a fia kikérdezzen. Az ifjú Ajax igazán könyörtelen ember. Kátó elmosolyodott. Akkor bizonyára örömmel hallott, hogy Ajax maga is így járt. Ami nap két hajójával együtt elfogtuk. Örülök neki, centúrió. Megérdemelte a kis kurafi azok után, amit velem tett. Minden esetre ott láttam, mármint a tekercseket, az asztalán. Telemakus párszor felemelte őket, amiközben kínoztak. Egy kis ládában tartják. Secundus elhallgatott, hogy felidézze emlékezetében a látványt. Fekete, arannyal és ónix berakással díszítve. Utoljára több mint egy hónapja kérdeztek ki, akkor láttam a tekercseket. Gondolom, Telemakus továbbra is a saját szállása biztonságában tartja őket. De van még valami, amit tudnod kell. Azt hiszem, Telemakusnak van egy kéme a flottában. Egyszer azt mondta, adjam fel a reményt, hogy meg fognak menteni. Azzal henceget, hogy mindent tud a ravennai flottáról. Több, mint eleget ahhoz, hogy elpusztíthassa. Alaposan elvertek bennünket, erősítette meg Kátó. Elvesztettünk néhány hajót és pár száz embert. Igazad van a kémet illetően. A kalózok pontosan tudták, hol kell rajtaütniük a flottán, és mennyire sebezhetők a kisebb hajóink a felszerelés és az ellátmány súlya miatt. Ha sikerül kiderítenünk a kém kilétét, a világ összes hatalma sem lesz képes megmenteni a fickot, hogy az embereink darabokra tépjék. Azt mondták, legyőzték a ravannai flottát. De én nem hittem nekik. Secundus szomorúan megrázta a fejét. Hihetetlenek találta a gondolatot, hogy a flotta vereséget szenvedett. Mint minden római, ő is abban a hitben nevelkedett, hogy népe legyőzhetetlen. Cato számára azonban tekintettel a birodalom kiélezett politikai helyzetére kisebb csodának tűnt, hogy a légiók és a flották egyáltalán képesek megvédeni a határokat.
Úgy tűnik, folytatta halkan, Telemachus tényleg olyan jó, mint amilyennek hiszi magát.
Cato megrázta a fejét. Kezd kifogyni a szerencséből. Hamarosan lejár az ideje. Majd meglátod. De mondd csak, mi történt, miután végeztek a kikérdezéseddel? Secundus a szabad kezével végigintett a lesoványodott testén.
Ez istálóba küldtek, hogy gondoskodjak az összvérekről. Azóta állandóan csak ganézok, és 3 naponta feljövök ide. Átevezünk az öblön, egy átkozott nagy csónakkal, aztán felkaptatunk erre a nyomorult hegyre.
Mennyi idő múltán kezdenek el hiányolni titeket?
Ma estére várnak vissza.
Remek, felelte Cato. Meglepő, hogy nem valami biztonságos helyen tartottak. Megszökettél volna.
Mindig szemmel tartottak.
Jól van. Bizonyára épp eleget láttál a főhadiszállásukból ahhoz, hogy hasznos értesüléseggel szolgálhass, miután váltságdíj ellenében kiszabadultál. Secundus a centúrióra nézett.
Miből gondolod, hogy valaha is elengedtek volna? Emellett az egyik őr azt mondta, hamarosan elhagyják az öblöt, másik búvóhelyet keresnek, valami új vadászterület mellett.
Telemachus említette valaha a felszabadítókat?
Csak annyit mondott, hogy mások is érdeklődnek a tekercsek iránt.
Említette az ügynökeik nevét?
Nem, de azt hiszem láttam az egyiküket.
Secundus a szemöldökét ráncolta, ahogy próbálta felidézni a részleteket.
Épp az élelmet rakottam be a csónakba, amikor egy hajó érkezett, és partra tett egy rómait. Őrizet alatt kísérték el, egyenesen a fellegvárba. De a nevét nem sikerült megtudnom.
Hogy nézett ki?
A 30-as évei közepén járt, a közepes testalkatú, és semmi különös nem volt benne. Kivéve azt a sepphelyet.
Sepphely? Miféle sepphely?
Egy vörös sepphely húzódott az arcán. Olyan volt, mint valami égésnyom. Hát sajnálom, de ez minden, amire emlékszem.
Ennyi épp elég. Felismernéd ezt az embert, ha eléd állítanám?
Azt hiszem, igen. A sepphely miatt.
Ha igazán van, akkor a fickó neve Anobarbus. Ez a név mond neked valamit?
Sajnálom, de nem.
Secundus lehajtotta a fejét, beleszimatolt a ragúba.
El sem tudom mondani, hogy ez mennyire jó.
Rengeteg van még, szolgáld csak ki magad. De ne vidd túlzásba. Nem vennék ki túl jól magát Narcissus előtt, ha kiderülne, hogy kiszabadítottalak a rabszolgaságból, de aztán belehaltál a jó szívűségembe. Secundus felnevetett, ám a legrosszabb pillanatban vett levegőt, és fuldokolni kezdett a ragutól, ami az órán tört elő. A testét görcsös köhögés rázta meg. Cato rémülten felpattanva odarohant, és keményen rácsapott csontos hátára. Ám amint felemelte a kezét, hogy megismételje a mozdulatot, Secundus elhúzódott előle.
Elég! Jól vagyok, semmi szükség erre!
Köhintett még néhányat, majd kuncogva Cato-ra pillantott.
Sajnálom ezt az imént, de már hónapok óta nem nevettem. Nem mertem.
Köszönöm, mosolygott.
Hála neked, már sokkal jobban érzem magam. Szinte úgy érzem, újra ember lettem. Köszönöm, Cato centúrió.
Secunduson egy pillanatra olyannyira úrrá lett a megkönnyebbülés, hogy a szemei megteltek könnyel. Gyorsan letörölte, majd letette a csajkát és feltápászkodott.
Most megyek aludni.
Tedd azt, mosolygott Cato. Azt hiszem, holnap nagyon hosszú napunk lesz. Cato hajnalban ébredt fel, és azonnal magához tért a mély alvás után. Már elég régóta szolgált katonaként ahhoz, hogy könnyen és gyorsan átkeljen az álom és az éberelét határán. Lelökte magáról a takarót, amit a kalózok menedékéből hozott, és egy pillanattal később már talpon volt. Kinyújtóztatta a vállát és a karjait. A menedékből horkolás hallatszott, mire úgy döntött, hagyja még aludni egy kicsit a császár ügynökét, akire ráfért a pihenés, hogy összeszedhesse magát a kalózok fogságában töltött hosszú idő után. A centúrió a sziklaszírt szélén álló jelzőoszlophoz sétált. Leült, és az oszlopnak vetette a hátát. A láthatár tiszta volt, nem látszott jele, hogy hajók járnának a part mentén. Mielőtt a kalózok ide jöttek volna, alig hanem rengeteg vitorlát lehetett látni errefelé. Megfordult, és az öböl túloldala felé pillantott. A kalózok fellegvára fölött gyérfüst lebegett, a partra vontatott hajók körül pedig néhány apró folt mozgott. A látvány egyelőre nagyon békés volt. De amint Vespasianus megérkezik, mindez megváltozik. Cato egy ideig csak nézelődött, olyan megkapónak találta a látványt, hogy hamarosan különös nyugalom lett túrá rajta. Odalent a kalózhajók körül az emberek az új napra készülődtek. Valahol a távolban a ravennai flotta alighanem épp harcra készülődik, hogy megvívjon a gyanútlan kalózokkal. Innen fentről azonban a hegyekhez és a messzeségbe nyúló tengerhez képest minden aprónak és jelentéktelennek tűnt. Milyen békés látvány! Ekkor a szemes sarkából észrevett valamit, amitől ismét tudatosult benne, mennyire komoly a helyzet. Odalent a kéken csillogó tengeren öt hajó bukkant fel. A sziklás parttól alig fél mérföldnyire siklottak előre. Cato eszmélt, hogy bizonyára jó ideje feltűntek, és dühös volt magára, amiért eddig nem vette észre. A hajók mellett kavargó két csík arról árulkodott, hogy evezők hajtják őket előre. Cato figyelmesen nézte, hogy egyenesen az öböl és a kalózok fő hadiszállása felé tartanak. Mikor közelebb értek, a szemét erőltetve látta, ahogy a kis hajóraj elején és végén egy-egy liburna, közöttük pedig három biremi szalad. Cato a homlokát ráncolta. Ez meg mégis mit akar jelenteni? Hol van a ravennai flotta? A következő pillanatban az élen haladó liburna előbukkant az árnyékok közül a tenger napfényes részére, és valami élesen felvillant az előfedélzetén. Ahogy Cato a hajóra szegezte a tekintetét, újabb villanást látott. Majd még egyet. Aztán rövid szünet következett, és ismét három villanás látszott. Cato ráeszmélt, hogy jeleznek. A kalózok fényjeleket küldenek az őrposztnak. Amint világossá vált előtte, hogy a kalózok választ várnak, úrrá lett rajta a rémület. Felugrott és gondolkodni próbált. Aztán torka szakadtából kiabálva rohanni kezdett a menedék felé. Szekundusz! Szekundusz! Gyere ide, ember! Gyorsan! Szekundusz a szemeit dörzsölgetve támajgott elő a menedékből. Amint meglátta feléje rohanó centúrió nyugtalan arcát, azonnal kiúzta magát. Mi az? Mi történt? Kalózhajók közelednek az öböl felé, mutatott Cato a szikla pereme felé. Jeleznek nekünk! Segítened kell, gyere gyorsan! Elindult vissza a jelzőoszlop felé, amikor Szekundusz levegő után kapkodva odaért hozzá, Cato látta, hogy a hajó még mindig jelez. A császár ügynöke felé fordult. Elég sokáig voltál velük ahhoz, hogy tudd, mit szoktak ilyenkor csinálni. Mit jelent az a jelzés? Szekundusz összehúzta a szemöldökét. Gyorsan, ember! Hát biztosan van valami válaszjelzés. Valami, ami azt jelenti, hogy barátok jönnek, és minden rendben van. Mondd már! Ameddig csak lehet, el kell hitetnünk az öbölbeli kalózokkal, hogy biztonságban vannak. Bármelyik pillanatban észrevehetik azokat a hajókat. Ha nem adjuk le a megfelelő jelzést, tudni fogják, hogy valami nincs rendben idefent, és riadóztatnak. Hát gyerünk már, mit tegyünk? Gondolkodom. Szekundusz behunyta a szemét, és próbált visszagondolni a kalózok fő hadiszállásán töltött időre. Igen, emlékszem. Fekete zászló. Fel kell vonnunk a fekete zászlót. A feketét, nézett rá Cato. E biztos vagy benne? Nem a heliográffal kell jelezni? Nem, azzal a fellegvárral beszélgetnek. A közeledő hajókat zászlókkal jelzik. Ha a hajók visszatérnek a portjáról, mindig fekete zászlót vonnak fel. Cato elővett egy kötek fekete vásznat a ládából, és kötélfogó szegekkel a jelző oszlop kötelére erősítette. Miután rögzítette a zászlót, felvonta az oszlop tetejére, majd a felvonó kötelet a bakhoz kötötte. A könnyű reggeli szél belekapott a 10 láb hosszú szövetbe, amely jól látszott a kék lőégbolt alatt. Remélem, igazad van, fordult Cato Szekundusz felé. Szekundusz idegesen nyelt egyet. Hamarosan megtudjuk.